Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm én is a közösséget, a sukorói értelmiségi kört, de ahogy hallottuk, nagyon tág kör ez. Lelki értelemben több felekezetből és földrajzilag is még sokan tényleg a távolból. Mindnyájukat szeretettel köszöntöm, és Ábel testvérnek nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. A címet köszönöm, hogy én választhattam. Isten fia a Márk evangéliumában, ezt a címet adtam ennek a mai kis előadásnak, és egy egyszerű okot hadd mondjak hozzá. A diákjaimmal a teológián az őszi szemeszterben és a most elkezdődő tavasziban is folyamatosan haladunk, a Márk evangéliumát olvassuk, és ilyenkor, mikor úgymond benne élek tényleg egy könyvben, szeretem egy kicsit a gyümölcseit odahozni egy közösség elé, amikor felkérést kapok. Köszönöm, hogy most éppen arról szólhatok, ami ezekben a, talán még mondhatom is, nem csak hetekben, hanem tényleg hónapokban is engem nagyon mélyen megragadott, megérintett. A Márk evangéliuma, testvéreim, a legrövidebb a négy evangélium közül. Néha egy kicsit talán emiatt félek, hogy mostoha gyermek is, ha mondjuk karácsony ünnepére készülünk, nyilván nem tudunk Márktól idézni, mert nincsenek benne gyermekség története. De ahogy most hallottuk a magától növekedő vetés gyönyörű Jézusi példáját, van még néhány ilyen gyöngyszem, amit csak a Márk evangéliuma jegyzett fel számunkra. De természetesen, mivel a megváltóról, Isten országa Jézusban elkezdődéséről szól, ez az evangélium is, ezért nagyon sok rokon találkozási pontja van a másik három írott evangéliummal. Úgyhogy egy kicsit kettős jellegű lesz ez a mostani kis előadásom. Szeretnék olyan hangsúlyokat kiemelni, amely jobban jellemző Márk evangélistára, mint a többiekre. De nem csak olyat fogok említeni, ami csak Márknál van meg, hiszen akkor nem szólhatnék a megváltó halálról, a feltámadásról, amely például mind a négy evangéliumban nagyon részletesen le van írva. Úgyhogy Isten fia a Márk evangéliumban, hadd legyen ez egy gyűjtő fogalom, egy olyan cím, amely főként Márki sajátosságokat, de mégis az Isten fiáról való evangéliumi bizonyságtételt szeretné röviden összefoglalni, megszólaltatni. Már a címet is egy kicsit szeretném javítani. Én magam adtam meg így, és a gyorsaság kedvéért gyakran így is használjuk, Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, és így tovább. De a Biblia ókori kódexei nem így használták. Ők mindig azt írták le, hogy evangélium, és hozzátették, hogy ki szerint, hogy ki az, aki beszámol az egy evangéliumról. Mert ezt a szót tényleg az egyház történet folyamán most már mi kétféle módon is használjuk. Az Új Szövetségben első renden a Jézus megváltó művéről szóló örömhír, egy tartalom jelzésére szolgált az evangélium szó. De Márk evangélista a műve legelején, az első fejezet első versében használta ezt a szót, így kezdi könyvét, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És ez a szó, mivel előfordul itt a mű legelején, ezért én úgy gondolom nem sokkal az evangélium megírása után, talán már az első században, egy műfaj jelölésére is elkezdték használni első keresztjén eleink ezt a szót. És amikor a kódexekben összefoglalták a Jézusról szóló örömhírt, azért jelezni akarták, hogy evangélium valójában csak egy van. De van róla négy feljegyzés, négy beszámoló. Evangélium Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerint, János szerint. Nem tudom, hogy Márk evangélista tudta-e, mikor az első mondatát leírta evangéliumának, hogy ő ezzel egy műfajt teremt, Lehet, hogy ő ezt érezte, és ezért használja ezt a szót, hogy evangéliumának kezdete, de az is lehet, sok kutató kollega szerint, hogy ő tényleg úgy értette, hogy most be fogok számolni Jézus működéséről, és ezt elkezdem, de még nem a könyvére értette ezt a szót, hogy evangélium. Csak ezt az egy gondolatot ismétlem meg, hogy nem csak ez a szó nagyon fontos az evangélium, a Márk evangéliuma első versében, hogy itt elkezdődik a Jézusról szóló beszámoló, az evangélium, itt még tartalmi értelemben és nem műfaji értelemben, hanem az Isten fia kifejezés is benne van rögtön Márk evangéliuma első versében. Ezért adtam tehát a kis előadásomnak ezt a címet, Isten fia Márk evangéliumában. Keretezni szeretném ezt a kis előadást, és ezért a keret végét most felvillantom, és aztán kiemelnék néhány fővonást az evangéliumból. Az evangéliumot mi a 16. század óta különben versekre felosztjuk, és fejezetekre, 16 fejezetre osztjuk. A mostani számozás szerint a 16. fejezetben az utolsó szakasz a 9-től 20-ig terjedő versek. Ha valaki nem a legújabb Bibliánk, hanem az új fordításnak egy korábbi változata szerint nézi meg, ezt a 9-től 20-ig tartó verset zárójelben találja. Mert valóban van néhány kódex, ókori kódex, amelyben a 16. rész 8. versével befejeződött a Márk szerinti evangélium. Én nagyon örülök, testvéreim, hogy amivel majd többször én is felolvasok, az a revideált új fordítás lesz, ez a 2014-es legújabb kiadásunk, hogy ebben újra kivették a zárójelet, és ahogy a Károli revideált kiadásban nincs ilyen, folyamatosan olvashatják a testvérek a 16. rész 9-től 20. verseit is. Van egy lapai jegyzet, hogy néhány kódexben ez a néhány vers nem található. Az ókorban az egyház atyák, így mondjuk az első néhány század az Újszövetséghez legkorábban élt keresztjén eleink közösségét, az egyház atyák is őriztek hagyományokat az evangéliumok keretkezéséről. Márkról, erről az evangéliumról azt jegyezték fel többen is, hogy Péter munkatársa volt. Volt, aki ezt a kifejezést használta, hogy Péter magyarázója vagy tolmácsa akár. El tudjuk könnyen képzelni, hogy Péter apostol megérkezik mondjuk Rómába, és akkor ő akár arámul is tarthatta az ő igehirdetését, és Márk görögre, az akkor beszélt nyelvre lefordíthatta. De nagyon érdekes, testvéreim, hogy Péter maga említi Márkot az ő első levelében, szeretett fiaként, az első Péteri levél 5. része 13. versében, tehát egészen világosan tudjuk a Biblián belülről, hogy szoros kapcsolat volt Péter apostol és Márk között. Van olyan újegyházi hagyomány, aki így köti Péterhez, hogy azt írja, hogy Márk Péter életében írta meg az evangéliumát. De egy másik egyházi hagyomány azt mondja, hogy érdekes kifejezés, hogy Péter és Pál kimenetele, exodusza után. És ezt lehet úgy is érteni, hogy az életből kimenetele, tehát a mártír halála után írta meg. Egy újszövetséges kollega, Fritz Rinecker, egy nagyszerű megoldást javasol erre. Nekem nagyon tetszik ez a két problémát egy javaslattal megoldó ötlete, hogy valószínűleg Márk megírhatta a mostani számozás szerint a 16. rész 8. verséig Péter életében, aztán üldözés bármilyen ok miatt elmenekülhetett Rómából, és egy kicsivel később, hogy legyen nála is Jézus megjelenés történet, tényleg Péter halála után már, de ő maga megírta a 9-től 20. számozású verseket. Nem tudjuk, testvéreim, Nagyon sok oka lehet annak, hogy egy-két kódexben néhány vers miért nincs ott, de ez egy nagyon ügyes megoldás, hogy talán az evangélium megszületésekor is egy picit elvált az utolsó szakasz megírása, és akkor igaz mindkét óegyházi hagyomány, hogy Péter életében már a nagy részét megírta, de a Péter kimenetele földi halála után fejezte be. És megtudjuk az okot arra is, hogy volt olyan másolat, amelyben nincs benne még ez a 9-től 20-ig tartó utolsó néhány vers. Van egy olyan óegyházi forrásunk, Irenéusz egy egyházatya, aki nekem nagy örömömre egyszer csak egy ilyen kifejezést ír, ahogy Márk írja az evangélium a végén, és idézi a mi 19. versünket. Ő egy 180 táján, Krisztus után 180 táján alkotó egyházatja, a második századi, azaz nagyon-nagyon korán. Ő úgy tudta, hogy az a 19. vers, az benne van a Márk evangélium a végén. Az elején nincsenek gyermekségtörténetek, azzal a mondattal kezdődik, amit az előbb felolvastam, Jézus Krisztusnak, az Isten fia evangéliumának kezdete. A végén a feltámadott Jézus Galileába küldi a tanítványokat, és egy külön befejezéssel valóban meg is jelenik, mint minden más evangélium végén is tanítványainak. E két keret, a 16 fejezet eleje és vége között eléggé váratlan arányponton találjuk, testvéreim, a jeruzsálemi bevonulást. A 11. fejezetben. Képzeljük magunk elé mennyiségileg 16 fejezet, és ebből a 11-től a 16-ig már a virágvasárnaptól a húsvéti feltámadásig szól az evangélium. Van, aki szellemesen ezt így foglalta össze, hogy a Márk evangéliuma valójában egy jézusi szenvedés történet és feltámadás történet, passió történet, egy hosszúra nyúlt bevezetéssel. Ez persze egy kicsit túlzás, nagyon nagy kincsek vannak abban az első 10 fejezetben, de látjuk, testvéreim, hogy a központi üzenete a Jézus megváltó halála és feltámadása. Akkor rátérnék az egyik olyan sajátosságra, amely a többi evangéliumban is előfordul, de Márknál sokkal többször. Ezt úgy hívjuk, hogy messiás titok. Azt értjük ez alatt, hogy Márknál többször találkozunk olyan jelenettel, amikor Jézus valakinek azt mondja, hogy ne beszéljen erről a például csodáról, egy gyógyítási csodáról, vagy ördögűzési csodáról, amit ő éppen végbe vitt. Mi lehet az oka, hogy Márk azt is elmondja Jézusról sokkal többször, hogy ő egy bizonyos ideig nem akarta, hogy elmondják mindezt, amit ő tett. Én úgy látom, testvéreim, hogy ennek az oka ebből, amit az előbb mondtam a felépítés mennyiségéből, ebből érthető meg. Jézus megváltó halála és feltámadása nélkül még nem teljes az ő messiási működés. Azt, hogy Isten fia itt járt-kelt közöttünk, azt csak egy gyógyítás történettel még lehetne félre is érteni, és várni tőle egy csodadoktor. Vagy a római fennhatóság legyőzőjét. Mert ebben az időben valóban római uralom alatt élnek Izrael népének gyermekei. Márk, én úgy látom, azért tartotta fontosabbnak a többi evangélistánál is hangsúlyozni, hogy bizonyos ideig még Jézus is óvatosságra int, hogy ne valamilyen félmessiás kép, egy nem teljes megváltásról szóló működés képe alapján alakítsák ki róla a véleményt. Márk elárulja az evangélium első mondatában, hogy Isten fiáról fogom elmondani az egész történetet. És újra és újra jelzi, hogy ne állj meg itt, olvasó, el kell juss a végére, hogy ő érted meghalt, és a halálból föltámadott. Az egész evangélium alapján tudod kimondani, hogy ki a messiás. Ezt nevezzük Márk egyik vonásaként messiás titoknak. De érdekes testvéreim, hogy azután, hogy Jézus harmadszor is előre jelzi halálát és feltámadását, azután már nem találkozunk ezzel a motívummal. Azután már annyira az utolsó hét eseményei felé fordul az evangélium beszámoló, hogy akkor már nem kellett Jézus óvjon attól, hogy egy félig kialakult messiás képet adjanak tovább. Ez a motívum megszűnik azután, hogy Jézus már előre jelezte, hogy ő meg fog halni és fel fog támadni. Egy evangélium van, mondtam az előbb, és ennek az evangéliumnak abszolút központi, kihagyhatatlan része Jézus megváltó halála és feltámadása, és ezért bizonyos pontokon Jézus óvatosságra int, hogy ne valami nem teljes megváltó működés alapján alakítsák ki róla az emberek a véleményüket. Abban hasonlít Márk evangéliuma a többihez, hogy sok esemény Galileában játszódik. Márknál talán fontosabb, mint a többinél, hogy Galileából még a szomszédos területekre is megy a mi Urunk. Márknál részletesebbek azok a szakaszok, ahol például a gadarai megszállottat meggyógyítja. Az előbb azt mondtam, hogy mennyiségileg a legrövidebb a négy evangélium közül, de az is igaz, testvéreim, hogy bizonyos elbeszélt részletek nála a legrészletesebbek. A Márk evangélium a 5. részében, az első 20 versben sokkal részletesebben mondja el a többi evangéliumnál a gadarai megszállott meggyógyítását, ezt a csodáját Jézusnak. Márk egyik fontos üzenete tehát, Jézus a saját népéhez küldetik először, de már maga jelzi, hogy az ő népén túl, most én mondom ezzel a szóval, a pogány népekhez is viszi az Isten országa örömhírét. Északra megy, és Tírus Szidón vidékére is elmegy, a szíró-föníciai asszony gyermekét meggyógyítja, és egy olyan történetet is ugyanott, Tírus és Szidón környékéről a 10 városba menet. 10 város is a Galileai tengertől északra és keletre elfekvő terület, egy pogány terület, egy olyan területen gyógyít, és egy olyan részletet olvasnék fel, amit szintén csak Márk jegyzett fel nekünk. A testvérek szerintem nagyon jól ismerik, mert az a markáns arám szó, hogy Effáta, nyílj meg, ebben a történetben van. De most hallgassuk így, hogy ez csak Márk által feljegyzett történet, és Tírus Szidon vidékéről Dekapolis felé haladva egy pogány emberrel való találkozásakor történik. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidonon át a Galileai tengerhez ment a 10 város vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effáta, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták, milyen jó mindaz, amit tesz. Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek. Nagyon kedves számomra ez a történet, és annyira örülök, testvéreim, remélem a testvéri közösség is, hogy négyen jegyezték fel Jézus eseményeit, mert milyen kincssel szegényebbek lennénk, ha Márk nem őrzi meg számunkra ezt a kicsiny történetet. Csak egy piciny részlet, hogy Jézus, aki tudott távolból is gyógyítani, van erre is példánk, itt meg annyira személyesen gyógyít, hogy még meg is érinti a sérült testrészeket. És fohászkodik, és Isten erejét segítségül hívja, és meggyógyítja, helyreállítja a hallását és a beszédét ennek a süket némának. És ott a közösség, a pogány területen való közösség egy olyan mondatot mond, testvéreim, amit a mai napig remélem mi is mindannyian ilyen ujjongással ki tudunk mondani. Milyen jó mindaz, amit tesz. Ez itt a hetedik rész végén egy kicsivel áll a Cézárea Filippi beli péteri vallástétel előtt, majdnem így mondom mennyiségileg is az evangélium közepén. Jézus a saját népéhez elsőrenden, de jelszerűen már maga a pogány népekhez is elvitte az Isten országa gyógyító örömhírét és erőit. Ábel testvérem felolvasta a magától növekedő vetést, így én most nem olvasom fel, saját anyaga Márknak, ezért én is szerettem volna rá utalni, de akkor a történet helyett néhány vers sort hadd olvassak, amelyet talán ez a gyönyörű jézusi példázat ihletett. A testvérek mindjárt ismerik, hadd olvassak néhány sort Reményik Sándor Kegyelem című verse végéről. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. És egy érdekességként hadd mondjam, mert a testvérek nem is tudják, hogy nagyon sok bibliai szót tudnak. Itt a görög Bibliában ez szerepel, hogy automaté. Ezt fordítjuk így, hogy magától terem, hozza meg a gyümölcsét az elvetett mag. A negyedik részből olvasta Ábel testvérem, és a negyedik részben Isten országa példázatai vannak egybegyűjtve Márknál. Van ennek egy rokona, Máté evangélista a 13. részben még ennél is többet összegyűjtött, de mind a kettő például tartalmazza a magvető példázatát, amely talán a legismertebb ezek közül az Isten országa példázatok közül. De hogy miért örülök nagyon, hogy kezünkben van Márk evangéliuma is. Mert míg a többiek által is feljegyzett magvető példázatnak az a fő üzenete, hogy lesz gyümölcstermés, lesz áldás, ne aggasszon az, hogy vannak olyan földbe hullott magok, amelyek sajnos nem hoznak gyümölcsöt. Vagy lesz 30, 60 és 100 annyi ott, ahol jó földbe hull a mag. Ennél a jézusi példázatnál, amit csak Márk őrzött meg nekünk, ennél pedig arra tevődik a hangsúly, testvéreim, hogy van, amit nekünk kell elvégezni. És minden munkánkat mégis úgy kell elvégezzük, hogy Isten kezébe tesszük. Mert mikor mindent megtettünk, akkor is valójában csak tőle jön az áldás, a termés. Elvégzi a magvető a példázat elején a munkát, valamint a végén az aratásnál is. A kettő között lefekszik és föl kell, mert ő maga sem tudja, hogy pontosan mi fog itt végbe menni, mert magától növekszik a termés. Úgyhogy örülök a Márki sajátságoknak, a pogány, süket néma ember meggyógyításának és a magától növekedő vetés jézusi példázatának, amelyhez hasonlót mások is jegyeztek fel, de az ő hangsúlyát, hogy ő Jézusnál ezt is látta, tőle ezt is megtanulta, neki köszönjük. Egy-két szót még szólnék átvezetésként Márk személyéről is. Mert az előbb mondtam már az óegyházi hagyományból, hogy Péterhez kötik többen is, és maga az első péteri levél is, de a Cselekedetek könyvében is találkozunk vele. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből tudjuk, hogy volt, amikor Pál apostolnak munkatársa volt, azt is tudjuk, hogy volt, amikor egy időben nem Pállal ment tovább, akkor Barnabással ment. A Kolossi levél végéről tudjuk különben, hogy Barnabás unokatestvére volt, és együtt hazamentek Ciprusra misszionálni, mert Barnabásról azt is tudjuk, hogy ő ciprusi származású volt. Szóval volt egy kis feszültség Márk és Pál apostol között. Hadd mondjak két rövid gondolatot erről. Fontosnak tartom, hogy volt, amikor utitársa volt. Tehát nagyon sok páli teológiai gondolatot első kézből megismerhetett. De ha már volt köztük feszültség, akkor itt is hadd mondjam, hogy a történet keresztjén módon szeretettel végződik. Mert a fogságból írt leveleiben Pál apostol újra utal Márkra, és a második Timóteus levél végén egy nagyon szép képet használ, amikor azt kéri Timóteustól, hogy Márkot is hozza magával, mert ő nekem hasznos a szolgálatra. Tehát a feszültségeknél is fontosabb volt, hogy Pál apostol értékes testvérének tartotta, szolgatársának tartotta Márkot. És így a Cselekedetek könyvében volt közös úti korszakuk, és a levelekből tudjuk, hogy az élete végén újra volt találkozásuk, közös szolgálati lehetőségük. De azt is megtudjuk, testvéreim, erről a Márkról, akit néha egy másik nevével János Márknak is említ a Cselekedetek könyve, hogy az ő édesanyjánál találkoztak, az édesanyja házánál az első keresztjének. Cselekedetek könyve 12. része, 12. verse, és még több más vers is utal erre. Azaz, ő ugyan nem volt a 12-es kör tagja, azonban olyan közel járt az első keresztény közösség 12-es körhöz tartozó tagjaihoz, például Péterhez, azután később Pál apostol, a pogányok apostola munkatársa volt, hogy ő is közvetlen Jézus hagyományokat tudott feljegyezni számunkra. Én úgy látom, testvéreim, hogy a négy feljegyzésből Máté és János a 12-es kör tagja, és Lukács és Márk a tágabb tanítványi kör tagja volt, akik azonban szemtanúktól vették át a hagyományanyagot. Az evangélium Jézust úgy is bemutatja, mint aki Isten fiúságát bűnbocsánattal is bizonyítja. Én ezt a címet adtam ennek a kis előadásnak, hogy Isten fia a Márk evangéliumában, de most elárulom a testvéreknek, hogy Jézus magáról az evangéliumban egy másik kifejezést szeretett használni. Ő emberfiának nevezte magát. És fontosnak tartom, hogy a testvérek lássák, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy teljesen ember. Ezt is jelenti az emberfia. Hanem a Dániel könyve 7. része, 13. és következő versei e kifejezésnek a háttere, ahol egy emberfiához hasonló az ég felhőin oda megy az öregkorúhoz, az Atya Istenhez, és minden hatalom, uralom az ő vállára téteti. Ez egy mennyei lény. Hadd mondjam így, hogy amikor Jézus magát Isten fia, bocsánat, amikor Jézus magát emberfiának nevezi, akkor a Dániel könyve 7. része alapján ő azt a kifejezést is olyan értelemben használja, hogy ő egyedülálló kapcsolatban van az Atyával. Miközben ő teljesen ember, aközben ő teljesen Isten is. Az emberfia kifejezés nagyon közeli rokona az Istenfia kifejezésnek. A többlete az, hogy Isten fény, Isten fiáról, egy isteni lényről azt is kimondja, hogy ő teljes emberlétet fölvet magára. Az Új Szövetség bizonyság tétele szerint hozzánk mindenben hasonló lett, kivéve a bűnt, és ezért lehetett a mi megváltónká. Egy olyan sajátosságot említett még testvéreim, amely szintén Márknál hangosabb, erőteljesebb a többieknél, hogy Jézus működésében nagyon hamar találkozunk az ellenkezőkkel is. Már a második fejezetben vannak olyanok, akik megbotránkoznak az ő szombatnapi gyógyításán, és a harmadik rész, hatodik versében némely farizeusok és Heródes pártiak arról tanácskoztak, hogy hogyan végezzenek vele. Az első mondatából megtudjuk ennek a műnek, hogy az Isten fiáról szól. Jézus saját magát következetesen emberfiának nevezi, hogy erről az isteni lényről azt is megvallja, hogy ő teljesen ember is. És az ember voltában nagyon hamar szenvedéseknek van kitéve. Nem csak a 11. résztel indul el az igazi szenvedés. Azt hívjuk passió történetnek. Valójában a meg nem értés, az ő általa elhozott Isten országa örömhír el nem fogadása, az ő elveszejtésének terve nagyon hamar elindul a harmadik részben már. Ott van árnyékként, hogy így mondjam, végig, vagy inkább előjelzésként, hogy úgy olvasd ezt a történetet, hogy ő benne az Isten országa erői már eljöttek közénk, de nem mindenki fogadta be őt. És életére törnek, és kereszthalállal fog végződni ez a földi életút. És hangsúlyos a mű egészében a meg nem értés nem csak testvérek az őt elveszejteni akarók oldaláról, hanem Márknál jobban, mint a többi evangélistánál, az is ki van mondva, hogy a tanítványok sem értik. Amikor 5000 embert megvendégel, azután, amikor kicsit később 4000 embert is megvendégel, még mindig csodálkoznak. Az evangélista is olyan szeretetteljesen jelzi, hogy hát Jézus meg is kérdezte tőlük, hogy nem emlékeztek, hogy mennyi maradt az 5000 ember megvendégelése után, kenyér, darabka és hal 12 telekosárral. Van egy ilyen lassú, nagyon lassú megértési folyamat a tanítványok részéről is. Az előbbiekhez hadd tegyem hozzá, hogy az 5000 ember megvendégelése az ő népe körében, a 4000 ember megvendégelése szintén a pogányok területén történik. Kétszer is megvendégel gazdag úrként tömegeket Jézus, és ezzel is jelzi, hogy a népéhez és a pogányokhoz is hozta az Isten országát. A kis előadás elején a keretre ezt mondtam, hogy első rész és utolsó rész, első és 16. fejezet. Természetesen a feltámadás örömhíréig kell eljussunk, és az utolsó szakaszban Jézus meg is jelenik a tanítványoknak. De hadd mondjam, testvéreim, hogy van még egy másfajta keret, egy kicsit hamarabb is van egy nagyon fontos esemény, amit ennyire kifejezetten szintén Márknak köszönünk. A kereszt alatt a századosnak ezt a teljes mondatát Márk jegyezte fel számunkra, bizony ez az ember Isten fia volt. Ez egy pogány, római katona, aki a kereszten meghaló Jézusról mondja ki ezt, a Márk evangélium a 15. része 39. verse szerint. Az az evangélium, amely az első versében leírta, hogy Isten fiáról fog szólni, az a kereszt alatt jelzi, hogy el fog jutni az evangélium minden népekhez, mert egy római százados ajkáról is elhangzik ez a bizonyságtétel, hogy ez az ember Isten fia volt. Az evangélium a Jézus megváltó működéséről, igen, gyógyításáról, természet feletti csodáiról, a halál feletti csodáiról is szól, de a központi üzenete az ő megváltó halála és feltámadása. Galileában kezdődik a működése, majd a feltámadás után azt mondja a testvéreknek a 16. rész végénél, a 7. versben, hogy menjenek el Galileába, és ott újra találkozni fognak vele. Legyen a mi Márk evangéliumot olvasó nyitott szívünknek ez is egy meghívás. Ez az egész mű arról szól, hogy kivel lehet itt találkozni. Isten fiával, a mi megváltónkkal. Hinni kell a szavának, be kell teljesíteni mindazt, amit mond, és akkor 2000 évvel később mi is találkozni fogunk vele. Köszönöm a felkérést, én így kerekítem le most a kis előadást, és a továbbiakban együtt beszélgessünk.